Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön, 60. vasárnapján. Tudja valaki, hogy mi az, hogy 60. vasárnapja? Húsvét előtt körülbelül 60 nappal vagyunk. Ugye a húsvét előtti időszakot hogy nevezzük? Böjt. Igen, katolikusok nagy böjtnek mondják, mi úgy általában böjtnek szoktuk nevezni. Böjtnek 6 vasárnapja van. Milyen napon kezdődik a böjti időszak? Hamvazó szerdán, igen, az másfél hét múlva lesz, majd hamvazó szerda. És a böjtöt megelőző, tehát az egy 40 napos időszak, a böjtöt megelőző időszakot, a 3 vasárnapot az evangélikus egyházban úgy nevezzük, hogy 70-ed, 60-ad, 50-ed vasárnap. Tehát igazából már a tekintetünket mifelé irányítja az egyházi esztendőben? Húsvét felé, de még nem a böjti időszaknak azokat az üzeneteit vesszük át, ami kifejezetten a bűnbánati időhöz kapcsolódik. De már úgymond a hátunk mögött van a karácsonyi vízkereszti időszak. Tehát így most ennek a böjtelő 3 vasárnapjának a közepénél tartunk, 60. vasárnapon, amikor az útmutatóban a 2 heti ige így hangzik, Zsidókhoz írt levél 3. fejezet 15. verséből, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. És a Zsoltárok könyvéből a 44. fejezet 24. verse, serkenj fel, Uram, ébredj, és siess segítségünkre. Hát én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy legyen ez valósággá a mi számunkra, hogy ne legyen kemény a szívünk az Isten igéje számára, és hogy tapasztaljuk meg azt, hogy az Isten a mi segítségünkre siet, ő a mi szabadítónk. És akkor a gyerekeket kérem, hogy álljatok fel, a felnőtteknek nem kell felállni, és lapozzunk a következőre, hiszen olyan istentiszteletünk van, amikor a gyerekeknek is istentiszteleten van feladat, és együtt az egész gyülekezettel imádkozzuk a kezdő imádságunkat. Készíts helyet igédnek, Uram Istenem, szórd igéd magvát az egész világon. Hadd hújjon jó földbe közöttünk, és hadd találjon igazi hallgatókra mindenütt. Amen. Na kérdezem gyerekek tőletek, hogy ebben az imádságban milyen kép jelenik meg? Hétköznapi életből vett kép. A vetés. Mi az, hogy vetés? Mit csinál az, aki vet? Mit csinál? Ültet. Majdnem. Az egyik a ültet, az a palántát teszel, a vet, az meg a magot veti. Ugyanaz a jelentősége. Mi a fontos annál, amikor valaki vet vagy ültet? Aha. Akkor visszamegyünk a maghoz. Akkor mégiscsak az a kiinduló pont, hogy vetünk magot. Mi a fontos ahhoz, mi kell, hogy meglegyen akkor, amikor nekiállunk... Bocsánat, nem, innen kezdem. Ki az, aki csinált már ilyet, hogy vetett magot? Kezeket föl. Oké. Okay. Azzal kezdődik az egész, hogy elmegyek és vetem a magot? Mit kell előtte? Felásni a talajt. Miért kell felásni a talajt? Így van. Nem mindegy, hogy milyen a föld? Miért nem? Akkor lesz termés, ha jó földbe hullik a mag. Tudunk-e olyan igét, amiben szó van erről, hogy vetünk magot? Mi ez? A mai oltár előtt felolvasandó igében lesz a magvetőnek a példázata. Jézus nagyon sokszor példázatokban beszél, ami azt jelenti, hogy elmond egy hétköznapi helyzetből, vagy hétköznapi életből vett helyzetet, de nem azt akarja megtanítani, mondjuk, hogy hogy kell vetni, mert azt tanulja meg mindenki egyéb forrásokból, hanem valami lelki dolgot akar vele tanítani. És amikor Jézus a magvető példázatáról és a magvetésről meg a talajról beszél, akkor miről akar üzenetet adni? A ige hallgatásról. Tehát, hogy a mag az Isten igéje, és nagyon nem mindegy, hogy milyen talajba hullik, kemény talajba, vagy jó földbe, puha talajba. Ha most egy pillanatra visszalépünk, Kata, az első igénk mi volt? Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Tehát szól az ige, akik eljöttetek ma az Isten tiszteletre, itt Isten igéje szólni fog. Az, hogy hogyan fogtok hazamenni, az azon fog múlni, hogy milyen a szívetek. Hogy kemény, vagy pedig jó föld. Na de a példázatban többféle talaj is van. Emlékszünk rá, hogy mi volt a négy talaj? Az először az útfél, sziklás, kősziklás, aztán a tövises, gyomos, és a jó föld. Na gyerekek, az a feladat, mire én befejezem a prédikációt, addigra készítsetek olyan gyurmaalkotást, amin ez a négy talaj megvan, és azok a magok, amik a egyikbe, másikba, harmadikba és a negyedikbe hullottak, mi lett velük? Mi lett az eredmény? Ezt szeretném majd látni, hogy szemléltessétek itt a gyülekezettel, jó? Nektek jó munkát kívánunk, a gyülekezet pedig a kezdő éneket énekli. Azt az éneket választottuk kezdő éneknek, ami úgy kezdődik, hogy hála, hogy itt egy csendes reggel. Ezt énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Kelj föl, Urunk, segítségünkre, válts meg minket kegyelmedért. Istenünk, tulajdon fülünkkel hallottuk, atyáink beszélték nekünk, hogy a Te orcád világossága segítette meg őket, mert kegyelmes voltál hozzájuk. Ezért dicsérünk téged mindenkor, nevedet magasztaljuk örökké. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Látod, Urunk, hogy nem bízhatunk saját erőnkben. Ezért engedd meg, hogy minden kísértéssel szemben a Te kegyelmedre támaszkodjunk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön, örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra rendeltek, felolvasásul, és amire már utaltunk is az Isten tisztelet elején, ezt megírva találjuk Lukács evangéliumának 8. fejezetében, a 4-től a 15. versig a következőképpen. Felállva hallgatjuk az igét. Tehát Lukács evangéliumából a 8. fejezet 4. versétől olvasom az igét. Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatban. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Majd emelt hangon hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Ekkor megkérdezték tőle tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta, nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti. A mag az Isten igéje. Akiknél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet. És akkor ugye születésnapos köszöntős istentiszteletünk van, és ilyenkor mindig meg szoktam először kérdezni, hogy kik azok, akik ünnepelnek, van, akiről tudunk, de hát ha rejtőzik olyan, akiről nem. Tehát ki az, aki januárban ünnepelte a születésnapját? Álljon fel egy pillanatra. Kati néni, Dóri, Iza, van-e más, aki esetleg? Jó, foglaljatok helyet, tehát hárman. Dóra nem érkezett meg, de akkor majd neki is Ilike vigyen egy ajándékot. Legalább azon keresztül köszöntjük őt is. Van-e olyan, aki lelki születésnapját ünnepelte januárban? Tehát megtérése, újjászületése egy januári dátumhoz kötődik? Jó, akkor a három testi születésnaposunkat fogjuk ünnepelni. Kérjük szépen a Marcsek családtól a szolgálatot. Thank you.
Magasztallak, Uram, teljes szívemből. Istenekkel szemben is csak rólad énekelek. Leborulok szent templomokban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért. Mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem. Bátorítottál, lelkembe erőtöntöttél. Téged magasztal, Uram, a föld minden királya, amikor meghallják szárnyomásait. Énekelni fogok az Úr útjairól, mert nagy az Úr dicsősége. Bár felséges az Úr, meglátja a megalázottat, és messzire megismeri a felhéjázót. A szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtott kezedet. Jobbod megsegít engem. Az Úr javalkozott jelügyemet. Uram, örökké tart szeretetet. Ne hagyd el kezed alkotásait.
Mindenki kapott igét is hozzá, ugye? Van rajta. Kíváncsi vagyok, ki milyen igét kapott. Kati néni mit kapott? Tessék megbirkózni Isten igéjével. Jó, akkor Dóri, kéznél van szemüveg?
Az Úr ezért osztály vissza, mondom magamban, ezért bennem visz.
16. Zsoltár? Nem?
Sima.
Ja.
Köszönöm.
Jeremiás Sima.
Jeremiás.
Szuper. Az Úr az én osztály részem. Jó. Iza, neked mi jutott? Jobb könyvéből. Isten tanítani akar téged. Ó, Isten hozott, Anikó, megérkeztél. Szuper. Dórának milyen igét küldünk?
Népét megoldalmazza az Úr jó elmény idához. Zsoltárok 23:3. Csendes vizekhez vezet
engem. Na, azt hiszem, mindegyik találó volt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Drága Úrunk, hálás szívvel állunk meg előtted, és köszönjük neked azt, hogy ünnepelhetünk, együtt ünnepelhetünk azokkal a testvéreinkkel, akik januárban születésnapjukat ünnepelték, és köszönjük neked azt, hogy nem csak az életért adhatunk hálát, hanem a te szeretetedért is, amivel keresel minket, és amivel átölelsz minket, és most ezzel az igével is megajándékoztad születésnaposainkat. Így köszönjük meg az ő életüket, és így imádkozunk értük, Dóriért, Kati néniért, Izáért és Dóráért. Te látod az ő életüket, te látod az ő szívük állapotát, te tudod, hogy mire van igazán szükségük, és te tudod nekik igazán megadni azt, ami szükséges, ahhoz, hogy életet nyerjenek, hogy megújuljanak, hogy átéljék mindazt, ami a legnagyobb csoda, és tőled fakad, és tőled kapható. Így kérünk téged, hogy légy velük, oltalmazd őket, és ajándékozd meg őket a te örök országoddal, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Na hát akkor Isten éltessen benneteket. És most az ige hirdetésre készülve az evangélikus énekeskönyv 274-es számú énekét énekeljük. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, 60. vasárnapjára, ige hirdetési alapigeként jelöltek ki számunkra, és amit megírva találunk Ézsaiás próféta könyvében, az 55. fejezetben, a 6-tól a 11. versig a következőképpen. Tehát Ézsaiás könyvéből 55. fejezet 6. versétől olvasom az igét. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, egy személyes élménnyel szeretném kezdeni a prédikációt, már egy olyan személyes élménnyel, ami a látogatóimhoz kapcsolódik. Ugye elég messzire kerültem a szeretteimtől, családtagjaimtól, illetve olyanoktól, akikkel szoros kapcsolatban vagyok, úgyhogy szoktak engem időnként látogatni, útra kelnek. És hát van, aki megteheti, hogy autóval utazik, van, aki ezt nem teheti meg, akkor ilyenkor vonatra száll. És hát nagyon nagy a távolság, úgyhogy olyan látogató még soha nem volt, aki fölült otthon a vonatra és leszállt Kisvárdán, hanem hát kétszer át kell szállni. Ez igaz a Ágira is, aki ugye múlt héten is itt járt, a testvérek is ismerik, ő ugye Kecskemét felől érkezett, meg igaz a szüleimre is, akik meg Aszót felől, na hát őnekik meg aztán végképp sokat kell átszállni. Na és hát mindig izgalmas az ilyen utazás, leginkább azért, hogy elérik-e a csatlakozást. Mert ha valamelyik csatlakozást nem érik el, hát akkor az plusz x óra menetidőt jelent. És hát ez úgy hozzátartozik ehhez, hogy amikor indulnak engem meglátogatni, meg én várom a látogatókat, akkor ott az izgalom meg, hogy figyeljük az interneten, hogy halad a egyik vonat, hogy na vajon pontos lesz-e, vagy abba az idősávba, ami még belefér, megérkezik-e, hogy át tudnak szállni hozzá. És hát kétféle élmény szokott történni ilyenkor. Vagy elérik a vonatot, vagy nem. Ugye, ha elérik, akkor az egy fantasztikus élmény, akkor nagyon örülünk, hogy ha, jaj, de jó, akkor a rendelt időben, ahogy terveztük, meg is érkeznek. Hát, hogyha nem érik el, akkor meg bosszankodunk, hogy na hát akkor 1-2 óra plusz menetidő, meg hát szegényeknek ott akkor el kell tölteni az időt. Ugye anyukám nem is olyan vidáman mozog, tehát hogy lépcsőket megmászni, szóval nem egy kellemes élmény akkor ott ragadni valamelyik állomáson. Szóval sokféle helyzet van, és akkor itt most szeretném kibővíteni ezt a képletet, vagy hát ezt a helyzetet. Nem csak azok élik át ezt az élményt, akiknek mondjuk vonattal kell utazni, és csatlakozást kell elérni, hanem nagyon sok olyan helyzet van az ember életében, amikor úgymond fontos az, hogy ne csúszunk le a lehetőségről. Tehát, hogy ezt most meg kell ragadni, mert ha most nem érek oda időbe, akkor lehet, hogy nagyon sokára tudok újra, vagy lehet, hogy soha azzal a lehetőséggel nem tudok élni. És ugye mi a legmegrendítőbb ilyen negatív példa? Hát amikor élet-halál kérdésről van szó. Amikor jön a hír arról, hogy valamelyik szerettünk már az út végéhez érkezik, akkor ott a lehetőség előttem, hogy félredobok mindent és szaladok, hogy még találkozhassak vele, még beszélgethessek vele, még imádkozhassak vele, vagy már csak érte, vagy pedig lemaradok erről a lehetőségről, mert vannak egyéb kifogásaim. Túl sűrű a programom, most nem fér bele majd holnap vagy jövő héten, és lehet, hogy nem éli meg a holnapot vagy a jövő hetet, vagy úgy érzem, hogy én nem vagyok erre alkalmas, mert az én lelki állapotom most ehhez nem megfelelő, akkor utána hiába kesergek, hogy elmulasztottam a lehetőséget, pedig szóltak, hogy itt az idő, és lehet menni. Akkor egyszer mindenkorra lemaradtam erről a lehetőségről. A testvérek, miért kezdtem ezzel a példával ezt az ige hirdetést? Mert amiről a mai prédikációs ige beszél, az pont erről szól, hogy van lehetőség, és ragad meg a lehetőséget, az alkalmas időt, mert ha lemaradsz róla, akkor lehet, hogy nagyon sokára lesz újra lehetőséged, vagy lehet, hogy soha nem lesz lehetőséged, nem tudhatod. Ha van alkalmas idő, akkor ragad meg. És kérlek, Kata, hogy lapozz egyet, mert a felolvasott ige szakasz, igaz, hogy kicsit kisebb betűre kellett vennem, hogy ráférjen egy diára, de ide tettem a testvérek előtt, hogy legyen ott szemünk előtt. Mert szeretném ezeket a bekezdéseket így egymás után sorra venni, hogy értsük, hogy miről szól az Isten szava ma ezen a vasárnapon hozzánk. Ugye azzal kezdődik, Ézsaiás próféta fogalmaz így, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Mi az, hogy amíg megtalálható, vagy amíg közel van? Hát nem található meg mindig az Isten? Hát nincs mindig közel az Isten? Nem érek rá majd valamikor keresni az Urat? Meg segítségül hívni az Urat? Most nekem nem alkalmas, majd, hát az Isten úgyis, ugye? Nagyon sokszor így gondolkodunk, vagy nagyon sokan így gondolkodnak, hogy az idő végtelen. Hát a csatlakozás az bármikor ott lesz, bármikor föl lehet szállni arra a vonatra. Vannak kiemelt helyzetek, amiket az Isten ad, amikor jön a vonat, az üdvösség vonata, ami különleges lehetőség, amikor minden egybevág, a körülményeid, a lelki állapotod, a szívednek a nyitottsága, és Isten szent lelke nagyon erőteljesen jelen van, az Isten nagyon érezteti az ő szeretetét, megragadod-e akkor ezt a lehetőséget? Fölszállsz-e akkor az üdvösség vonatára? Vagy hagyod elmenni azzal, hogy majd legközelebb? De biztos, hogy lesz legközelebb? Biztos, hogy megéled a jövő hetet? Biztos, hogy majd, nem tudom én, 10-20 év múlva olyan lesz a szíved állapota, hogy fogékony leszel az Isten, az Isten igényének a befogadására? Nem tudhatod. Hány olyan tragédiát láttam, én magam is láttam lelkészként, aki visszautasította az Isten hívását életének egy pontján, ahol nagyon közel volt az, hogy minden elő volt készítve, és azt mondta, hogy most ezért azért nem, majd. És aztán olyan dolgok történtek vele, akár jött egy hirtelen haláleset, baleset révén, akár úgy alakultak a körülményei, hogy olyan kemény és keserű ember lett, hogy már nem akart hallani semmit az Istenről, és fáj az embernek a szíve, hogy ott volt a lehetőség. Megragadhatta volna, mert közel volt hozzá az Isten, és elszalasztotta a lehetőséget. Az Isten végtelenül türelmes, és tényleg végtelenül türelmes. Ezt én magam is tapasztalom, és nagyon sokan megmondhatják ezt, akik ugyanezt átélik, hogy milyen végtelen türelemmel fordul felénk az Isten. És nagyon sok lehetőséget ad nekünk. De nem biztos, hogy ha most van lehetőségünk igent mondani neki, és nem tesszük meg, akkor adódik majd egy újabb lehetőség az életünkben. Nem biztos. Lehet, de lehet, hogy nem. Ki tudja, hogy élünk-e még jövő héten? Ki tudja, hogy meg lesz-e ugyanez a fogékonyság a szívünkben később is, mint ami most megvan? Most élhetünk ezzel a lehetőséggel, mert közel van hozzánk az Isten. Mert vannak olyan különleges helyzetek az életben, sok tényező együttállásából, amit az Isten rendez így, amiket ő készít elő, amiken keresztül ő lép közel hozzánk, amikor minden adott arra, hogy megtörténjen az életemben ez a fordulat. Mert hallod az igét, mert érted az igét, mert jó föld a szíved az Isten igéje számára, mert megérinti a szívedet mindaz, amit az Isten cselekszik, és érzed azt, hogy ez rólad szól, ez neked szól, ez érted történik. És akkor jó, ha ki tudod mondani, hogy tiéd vagyok, Uram, átadom neked az életemet. Rád bízom mindazt, ami velem történik. Milyen jó az, ha arra, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van, azt tudjuk mondani, először vagy sokadszorra az életünkben, hogy kereslek, Uram, és segítségül hívlak, Uram. Mert szükségem van rád, Uram. És csak rád van szükségem, mert te vagy a legfontosabb. Milyen fantasztikus az, ha ezt ki tudjuk mondani. Aztán megy tovább az ige. Hagyja el útját a bűnös, gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Miről szól ez a mondat? A fordulópontról. A nagy fordulópontról az életben. Arról a fordulópontról, amikor belenézek a tükörbe, és nem a külsőt nézem, hanem a belsőt látom meg, az Isten igéjének a tükrében meglátom az életemet, meglátom a szívemnek az állapotát, és kimondom azt, hogy Uram, én egy nyomorult, esendő ember vagyok, aki nagyon sok mindent elrontott az életben. Az igyekezetem megvolt, a szándékom megvolt, de nagyon sok mindent elszúrtam. És itt vagyok most ebben a helyzetben, és kiáltok hozzád, mert tudom, hogy csak te tudsz rajtam segíteni, és tudom, hogy te akarsz rajtam segíteni. És én ezzel jövök ide hozzád. Annyi törés van az életünkben. Annyi tisztátalanság van az életünkben. Annyi szégyelnivaló dolog van az életünkben. És milyen jó az, ha eljutunk arra a pontra, először vagy sokadszorra az életünkben, hogy meglátjuk ezt, és kiáltunk segítségért, és keressük az Urat ebben a helyzetben, mert ő most közel van. És ezt megtehetjük, és átélhetjük azt, hogy ez forduló pontot hoz a mi életünkben. Testvérem, neked vannak ilyen terheid? Neked vannak ilyen bűnös útjaid? Neked vannak ilyen szennyes gondolataid? Ilyen összetört helyzeteid? Amikből kellene, hogy legyen változás? Amiből jó lenne, ha lenne változás? Gyere! Gyere! Ott hirdeti a megterített oltár, hogy úrvacsora lesz. Gyere, tedd le, és vedd át azt az újat, azt a tisztát, amit Jézus Krisztus, az Isten fia tud neked megadni. És akkor ez megvalósul, akkor ez igazzá válik. Akkor csoda történik. De nem automatikusan. Senkihez nem vágja hozzá az Isten az új életet. És senkinek nem pottyan az ölébe a szabadulás. Ahhoz mozdulni kell, ahhoz lépni kell, ahhoz el kell hagyni az útját a bűnösnek, ahhoz megtérni kell az úthoz. Mind a két szóban a mozgás benne van. És miből áll a mozgás? Lépésekből. Egyik lépés a másik után. Ha változást akarsz az életedbe, ha ezt át akarod élni, először vagy sokadszorra, akkor lépned kell oda, ahol az Isten nyújtja az ő átszegzett kezét, hogy vedd át. Ő adja, ő végzi el, de neked azt oda kell lépni, elfogadni tőle. És ennek az igének ez is egy fantasztikus üzenete, hogy erre van itt az alkalmas idő. Erre a vonatra lehet felszállni. El ne szalazd, mert ha most elszalasztod, nem tudhatod, hogy lesz-e még erre lehetőséged. Aztán a következő bekezdés. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Ezt, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim, mert sokat szoktuk idézgetni itt a gyülekezetben. Kiragadva szoktuk idézgetni egyébként ezt a mondatot. De milyen összefüggésben hangzik el ebben az ige szakaszban? Azzal kapcsolatban, hogy az Isten irgalmaz a bűnösnek, és kész megbocsátani. Ez volt a megelőző mondatban. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, a ti utaitok nem az én utaim, mondja az Isten. Összefügg a kettő egymással. Mert miről van itt szó? Hát testvérek, mi az emberi gondolat? A ti gondolataitok. Mi a bűn rendezésére? Hát az, ami a törvényben van, a jog, az igazságszolgáltatásban, nem? Akit elkapnak a bűn miatt, azt lecsukják, nem? Ha súlyos bűn miatt kapják el, akkor hosszú évekre rács mögé kerül. Mert a bűnösnek felelnie kell a bűnéért. Bűnhődnie kell, nincs menekvés. Számot kell adnia. Ez a ti gondolataitok, a ti útjaitok, ez a megoldás. És mi az Isten gondolata, ami nem a mi gondolatunk, hogy azt mondja, hogy ott a kereszt, a Golgotai kereszt, hogy az én egyszülött fiam meghalt a bűnösökért, hogy ne azoknak kelljen bűnhődniük és kárhozatra menniük, akik az emberi gondolkodás szerint megérdemlik, és nem érdemelnek mást, hanem azok az emberek Jézus miatt, az ő áldozata, az ő bűnhődése miatt életet nyerjenek. A mi útunk az, hogy zárjuk börtönbe a bűnöst. Az Isten útja pedig Jézus Krisztus, aki azt mondta magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Az én utam, mondja az Isten, az én egyszülött fiam Jézus Krisztus. És ez a te reménységed. Hogyha igent mondasz, és nem késed le azt a vonatot, hogyha a bűneiddel mész oda az Istenhez, és kéred a bocsánatot, ha jössz az úrvacsorához, akkor miért kaphatsz irgalmat és kegyelmet az Istennél? Azért, mert az Isten egyszülött fia meghalt érted a kereszten. És ha ez a hit ott van a szívedben, akkor ennek a valósága, ennek a szabadsága, ez valóban a tiéd lehet, először vagy sokadszorra, de átélheted. És aztán a zárása ennek az igének. Ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Testvérek, most az elmúlt hetekben nagy volt a hó. Nagy volt a hó, és a hó engem, amikor befette itt a templom környékét, arra emlékeztetett, hogy a tisztaságot, azt a fehérséget, azt egyedül az Isten tudja megadni. És olyan hívogató volt. És most, amikor nagy dolgok történnek a szemem láttára, tegnap csendes napon voltunk, és elképesztő, hogy mi mindent éltünk át, ma, amit te ott voltál, részese voltál ennek, hogy Isten hogyan árasztotta ki szent lelkét, és ragadott meg embereket, és látjuk ezt a gyülekezetbe is, hogy megragad embereket, ahogy virágot idehozta, és ahogy az ő életében is, meg a családban is munkálkodik, és ahogy Isten nyitja ki a szíveket, valami elképesztő. Ebben az időben megint elém hozza Isten ezt a hónak a képét, és úgy eszembe jut a parókia kertje, ami vastagon állt a hó alatt, heteken keresztül. És mindig, amikor hazaérkeztem, és hátranéztem a kertre, akkor hálát adtam Istennek, hogy de jó ez a vastag hótakaró, mert le fog menni a földbe, és mennyire átáztatja ezt a földet. És mennyi áldást adott az Isten a parókia kertjében az elmúlt években. És ezt most szimbolikusnak érzem, hogy ahogy a hó elvégezte a maga munkáját, úgy az Isten igéje szivárog lefelé a talajba, és elvégzi a szívekben azt, amit szeretne. Ezen a vasárnapon, amikor előző nap, egész nap az év igéjével foglalkoztam, ami azt mondja, hogy Isten azt mondja, hogy íme újjá teremtek mindent. És beszéltünk arról, hogy a teremtés az Isten akarata volt, hogy ő akarja az életet, és hogy ő úgy teremtette meg a világot, hogy azt mondta, hogy legyen, és lett. Az Isten nem csak beszél, hanem az ige az azt jelenti, hogy cselekvés van, történés van, létezés van. Ha az Isten igéje szól, ott élet támad. És új teremtés az, amit az Istennek köszönhetünk, hogy emberek élete megváltozik, hogy lelki értelemben megszületnek, hogy az Isten gyermekeivé válnak, hogy csoda történik az életükben. Akkor másnap elém hozza Isten ezt az igét a hóval, hogy emlékezzek arra, hogy Isten szépen hogyan szivárogtatja bele a mi szívünkben mélyen az ő igéjét, az ő szent lelkét, és hogyan végzi el ezen keresztül azt a munkát, aminek az lesz az eredménye, hogy gyümölcs termő lesz a mi életünk. Testvérek, akarjátok ezt? Személy szerint akarjátok ezt átélni? Gyülekezet, akarjuk ezt? Hát akarjuk, álljunk bele, legyünk részese, ámuljunk azon, hogy az Isten mire képes, és akár amikor esik az eső kint, vagy hull a hó, akkor emlékeztessen minket arra, nem csupán, hogy a természetben mi történik, hanem hogy az Isten igéje így munkálkodik. És mi legyen ennek a vége? Új életben járva, azon a bizonyos vonaton elérve a csatlakozást, utazva, hát dicsőítsük az Istent. És magasztaljuk Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát, hiszen ő azért tett mindent, hogy a mi életünk megmentett élet legyen. Hát legyen így, ezért imádkozzunk. Drága Uram, köszönöm neked azt, hogy most van lehetőségünk odaborulni hozzád, és mindent átadni neked. Akár most először tesszük ezt meg az életünkben, akár korábban már megtettük, de meglankadt a hitünk, és eltávolodtunk tőled, vagy megszokássá vált a hitgyakorlatunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy most van a kegyelem ideje, hogy hangzik a te hívásod. Köszönjük neked azt, hogy a te szent lelked jelen van, köszönjük, hogy a te igéd a szívünkig hatolt, és köszönjük neked azt, hogy te hívsz minket, hogy odaboruljunk a te kereszted elé, és átvegyük mindazt, amit te elvégeztél értünk. A te tested és véred által bűnbocsánatot, szabadulást, új életet. Amen. És akkor kérem szépen a gyerkőcöket, hogy gyertek előre, mutassátok meg, hogy mire jutottatok. Ó, szuper!
Nata megfogott, légy föl, Iza. Úgy, ti is fölléphettek. És visszaadom, jó? Oké. Na nézzük akkor. Kérek szépen magyarázatot, hogy mit látunk. Melyiket kell kezdeni? Ki mondja, ki lesz a szóvivő?
Ez az útfelesek az.
Így van. Látjuk az útfelet. Ezek mik itt, ezek a figurák?
Az emberek.
Az emberek?
Az utat.
Aha.
És ezek a sárkügyek.
a autópálya, mert látom itt a fölfestett jeleket is. Na szóval, hogy megy az úton, igen, és mik ezek itt mellette az út mellett?
Ugyanúgy magok.
Igen, és mi lesz ezekkel a magokkal, amik ott vannak az út élén? Ki fognak kelni? Ki fognak kelni, amik ott az útféle maradnak? Nem, azok el tudnak gyorsan pusztulni. Melyik a kettes számú talaj? Merre megyünk tovább? Ez a sziklás talaj. Itt mit látunk? Hú, ennyi szikla van. Hol csináltatok ti ennyi szikla? Mindenki sziklátjátok? Nem? Jó sok sziklát összeszedtetek.
Na? Mindenki más csinált egyébként.
Ja, mindenki más.
Igen.
Hogy osztottátok be? Ki volt az, aki az útfeleset csinálta? Panna, te voltál egyedül? Oké, okay. Ki volt, aki a sziklásokat csinálta? Ó, ti ketten, szuper. Na és akkor mi van még a sziklákkal?
A sziklát köszönjük, a keresztet meg a szívet.
Ó, a keresztet és a szívet, bizony, ha a sziklák közé kerül, akkor ott olyan nyomás lesz az emberen, hogy megakadályozza az életet. Ez egy nagyon jó üzenet. Oké, van itt a sziklákhoz még valami? Jó, melyik a hármas számú talaj? Ezt kisésítette. Ketten?
Én.
Hangot. Oké. Na, itt mit látunk?
Hát, hogy a törzsek egy libiát így belőle.
Asszak! Na, testvérek, majd nézzétek meg közelről. Ott van egy biblia, és teljesen ráborulva, így körbe a gyomok, a többi se. És mi lesz azzal a bibliával? Akkor fog az ember olvasni belőle, épülni belőle, hogyha ott van bezárva a tövisek közé? Nem. Az Isten igéje akkor nem tudja elvégezni a szívünkben, ha a tövisek közé van bezárva. Így van. Oké? Van-e ahhoz még valami? Jó. És akkor a tiéd volt a utolsó? Na, te mit csináltál?
Egy kis kertet, amiben van kereszt, mert mindenféle.
Milyen növények vannak itt? Melyikek ezek a növények? Miket szimbolizáltál? Mi jutott eszedbe?
Paprika!
Parókia kertjében volt paprika is, és tervezem is. Úgy most az jutott eszembe, a prédikációban is előkerült, hogy mennyire fontos, hogy a jó föl, igen, és ugye mi a fontos még itt ebben a kertben, hogy mit tettél ide? A szíves és a keresztet. Kinek a keresztje ez? Jézus Krisztusnak. Miért fontos az, hogy ott legyen Jézus keresztje? Azért, mert nekünk életet csak az ad, ha Jézus ott van az életünkben. És ő tudja a mi szívünket puhán tartani, mert ugye, mi volt a heti ígébe? Meg ne keményedjen a szívetek. Tehát, hogy ha most jó föld a szívem, ha nem gondozom, akkor eljuthatám a másik föld típusokra. Tehát nagyon fontos, hogy jó föld maradjon, és ebben ki tud nekünk segíteni?
Jézus
Krisztus, így van. És mit kell ahhoz a kezünkbe vennünk, és nem bezárni a lazak közé? A Bibliát, az Isten igéjét. Mert akkor mi nem fog történni velünk, mit nem fogunk csinálni? Megkeményedni. Ugye nem lesz szikla kemény a szívünk, hogy visszakattalunk minden. Na, ki van itt középen?
A magvető a
maggal. Kicsoda a magvető, és mit jelent a mag? A példázat szerint.
Az ige a mag.
Az ige a mag. És ki a magvető? Isten. Isten az, aki szórja a magot bőségesen a mi szívünkbe. És azt hiszem, sok mindent szórt a szívetekbe. Ugye Isten a mai Isten tiszteleten? Legyen jó föld a szívetek az ő számára. Na, letesszük ide, de úgy tesszük, hogy megigazítjátok a helyedől, bocsánat, ide. Mindjárt leteszem, és akkor utána megigazítjátok, jó? Na, azért tettem oda, mert Virág ide fog állni, és akkor, hogy ne legyen nekünk útba, de legyen itt emlékeztetőnek, hogy aki jön majd ki úrvacsorázni, oda tudjon pillantani, hogy mit üzent Isten a gyermekek által. No, és akkor, hát legyen áldás mindazon, amit Isten beszélt velünk ezen a mai alkalommal, és akkor most készülünk a keresztelőre. Tudod, most új élet vár. Hol vagy, Boki, gyere vissza. Ezt az éneket elkezdte már a gyülekezet tanulni, a gyülekezetnek is új volt ez az ének, lecsücsülhetek. új volt ez az ének, de a szívemre helyeződött, hogy köszöntsük valamivel virágot a keresztelője alkalmával, és úgy ez egyértelmű volt számomra, hogy ezt az éneket kell énekelni, és mivel a gyülekezet se ismerte, az elmúlt két hétben elkezdtük ezt tanulni, és amikor Virág itt volt két héttel ezelőtt a Biblia órán, ő is elkezdte velünk tanulni, tehát majdnem egyszerre kezdte a gyülekezettel tanulni, úgyhogy így énekeljük most el. Aki ismeri, az bátran, aki nem, az pedig fogadja szeretettel ezt az éneket, hiszen most ez történik, és akkor így énekelünk. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Kedves testvérek, fogadjátok szeretettel azt az igét, amit keresztelési ige alapigéjeként választottam. Két igét fogok felolvasni, az egyik a Zsoltárok könyvéből a 126. fejezet 3. verse, a másik pedig az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 2. fejezetének 46. és 47. verse. Kérem, hogy az igét felállva hallgassuk meg. És Virág, ezt úgy hallgasd, hogy ez a te keresztelési igéd. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kedves Virág, karácsonykor megkértem a nagyiékat, hogy vigyék el neked az ajándékomat. Az ajándékom ez a bibliaolvasó útmutató volt, amit egyházunkban használunk, és januárban, amikor az első alkalmat tartottuk, akkor meg is beszéltük, hogy megtanítom neked, hogy hogy kell ezt az útmutatót használni, hogy Isten minden napra ad nekünk olyan igét, amit olvashatunk, és úgy vehetünk, hogy Isten nekünk szóló személyre szabott üzenete. Hát az a két ige, amit most felolvastam, február 8-a vasárnapnak az igéje. Nem a heti ige, ami el szokott hangozni és egész hétre vonatkozik, hanem ami erre a vasárnapra az ószövetségi és az újszövetségi igeként van kijelölve. És hát azt gondolom, és azt értettem meg, hogy ez a te keresztelési igéd, ez a kettő így együtt. Hiszen mind a két ige fordulópontról szól. És olyan fordulópontról, amiben az Isten nagyon-nagyon komoly dolgot hoz elő, és a lényegről beszél velünk. Az ószövetségi ige a Zsoltárok könyvéből, a 126. fejezetből, Isten népének az életében egy fordulópont. Isten népe a babiloni fogságba került, a bűneik miatt jutottak oda, Isten nagyon sokáig próbált a szívükre beszélni, de kemény volt a szívük, visszapattant róluk az Isten szava, babiloni fogságba jutottak, és ott aztán elkezdték keresni az Urat, mert még megtalálható volt az Isten, és bár ők távol voltak az Istentől, sok kilométerre voltak az Istentől, de az Isten közel akart lenni hozzájuk, hívta őket megtérésre, és igent mondtak az Istennek, kiáltottak hozzá, és az Isten megígérte nekik, hogy jön a szabadulás. Konkrétan a hazamehetnek Babilonból, de ennél sokkal több, hogy szabadulnak a bűneikből. És ez a Zsoltár, amiben ez a mondat jön elő, hogy hatalmas dolgokat tett velünk az Úr, ennek a népnek az örömújongása, hogy az Isten megszabadított bennünket. Megszabadított bennünket abból a rabságból, amiben voltunk, és levette rólunk azt a terhet, amit az Istentől való távollét a bűnök jelentettek számunkra. És mi történik a kereszteléskor? Hogy Isten leveszi rólunk ezt a terhet. Hogy az a távolság, ami elválaszt minket az Istentől, az megszűnik. Az Isten közel lép hozzánk, közel enged hozzánk, magához minket, Jézus Krisztus által. És mi is elmondhatjuk, hogy hatalmas dolgot tett velünk az Úr. Te is elmondhatod, hatalmas dolgot tett velem az Úr, és ezért örvendezzünk. Ez az egyik ige, és ez az első igének a csodálatos üzenete. Aztán a másik ige pedig az Apostolok cselekedeteiről, a 2. fejezetnek a végéről, ahol a pünkösdi történetről olvasunk. Isten szent lelke kiárat, betöltötte az apostoloknak a szívét, ők kiléptek az emberek közé, és elkezdtek Jézusról bizonyságot tenni, és az emberek azt érezték, hogy mintha szíven találta volna őket, megtértek, megkeresztelkedtek, akkor ott pünköstkor 3000 ember élte át ezt a csodát, Te most itt vagy, de nekem ugyanolyan értékes vagy te egymagadban, mint az a 3000 ember Péteréknek. Átélték akkor ezt a csodát, és elkezdődött egy új élet, nem csak az ő életükben, hanem a történelemben, mert gyülekezet született. Azokból, akik megadták magukat az Istennek, egy közösség alakult ki. És milyen fantasztikus csoda ez! És a gyülekezetünknek is, hogy te megérkeztél ide. És neked is, hogy lett mögötted egy imádkozó közösség, akiket még nem is ismertél, de már tudtad, hogy ők imádságban hordoznak téged. Hogy milyen nagy ajándéka az Istennek, hogy közösségünk lehet vele, mert nem választ már el minket semmi tőle Jézus által, és közösségünk lehet egymással is. És együtt mennyi mindent megélhetünk. És mi minden kerül elő ebben az igében, ami a mai útmutató igék közül a második? Hát az a sok-sok áldás, ami a gyülekezetben átvehető, hogy együtt voltak, és egy szívvel és egy lélekkel dicsőítették az Istent. Az egy csoda, amikor azt éli meg egy közösség, hogy egy szívvel és egy lélekkel dicsérjük az Istent, akár énekkel vagy imádsággal, bármivel, de hogy ott van ez bennünk. Aztán csodálatos az, hogy megélik a közösséget az Úrral és egymással. És az úrvacsorában, ezt különösen is, házanként megtörték a kenyeret. Ugye akkoriban így nevezték az úrvacsorát, hogy a kenyér megtörése, hiszen Jézus azt mondta, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem. Megtöretett értünk a testem, megtörték a kenyeret, hogy részesüljenek a bűnbocsánatban és az új életben. És ez mekkora ajándék volt a gyülekezet életében, és minden tagnak az életében. És aztán, ami még csoda volt, hogy jellé váltak a környezetük számára. Volt kisugárzása a gyülekezetnek. És a hívő ember életének is kell, hogy kisugárzása legyen. Jó illata legyen, máshol így fogalmaz az ige. Ne bűze vagy szaga, hanem illata. Váljon jellé a gyülekezet. És te is, válj jellé, ott, ahol élsz. Legyél az Isten eszköze. És a gyülekezet is, legyen Isten eszköze abban, hogy az Istent megismerjék olyanok, akik eddig még távol voltak tőle. Szóval, drága virág, ez a két ige van erre a mai napra az útmutatóban kijelölve. Én nem tudom, hogy másnak, aki ma útmutatót vesz a kezébe máshol az országba, ezen keresztül az Isten milyen üzenetet ad. De azt tudom, hogy minket nagyon erősít ezzel. Mert azt erősíti meg, hogy nagy dolgok történnek, hogy az Isten elkezdett cselekedni a te életedben is, és hogyha az Isten valamit elkezd, azt ő folytatni is akarja. Hát legyen áldás a folytatáson is. Mi imádságban mögötted állunk, szeretettel várunk mindig, és azt kívánjuk, hogy találd meg azokat, akik felé te magad is tudsz szolgálni Isten eszközeként. Amen. Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, Jézus Krisztus Urunk Atya, könyörgünk most hozzád virágért, aki keresztséged ajándékát kéri, és örök kegyelmedre vágyik a lelki újjászületés által. Könyörülj meg rajta, Urunk, és ahogyan mondtad, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, adj most jót annak, aki kér. Nyiss ajtót annak, aki zörget, hogy elnyerje a keresztség örök áldását, és bejusson kegyelmed országába, amelyet megígértél Krisztus Urunk által. Amen. Testvérem az Úrban, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint akarsz részesülni a keresztségben, tégy vallást hitedről. Kérdezlek téged az Isten tiszteleten már elhangzott apostoli hitvallás szerint. Hiszel-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hiszel-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban? Hiszel-e a megszentelő Szentlélekben, egy keresztény egyházat hiszel el? Akarod-e, hogy megkereszteljelek Krisztus Urunk rendelése szerint, hogy Isten gyermeke és Krisztus egyházának a tagja légy? Akarod-e?
Akarom. Világ megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A mindenható Isten, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szült, ajándékozza neked szent lelkét, hogy övé légy egész életedben, és neki szolgálj szeretetben, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes erőddel az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvérem, valód evangélikus keresztény egyházunk tiszta és igaz tanítását, amely Isten igényével, a Szentírással egyezik, valód-e? Akarsz-e az evangélikus keresztény hitben megmaradni, hitedről kitartó hűséggel és szolgáló szeretettel bizonyságot tenni? Akarsz-e? Isten az, aki ébreszti benned mind az akarás, mind a cselekvés, az ő tetszése szerint. És most kérlek, hogy mondd el a konfirmációi bizonyságtételt.
Én, Balogják, hálát adok Istennek az én teremtőmnek, hogy engem a keresztség által gyermekévé fogadott. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az én Uram és megváltom, aki nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten. Vallom az evangélikus keresztényekhez tiszta és igaz tanítását, és hozzá hűséggel ragaszkodom. Kérem a Szentlélek világosságát és erejét, hogy a bűn ellen harcoljak, a szeretetben növekedjek, és a hitben megálljak, mint halálig. Amen.
Amen. Testvérek, hívjuk segítségül Isten szent lelkét, hogy ő maga világosítsa meg, és erősítse meg a hitben ezt a testvérünket. Imádkozzunk. Jövel teremtő Szentlélek, mert gyenge a mi erőnk, és gyarló a mi szívünk. Magunktól nem tudunk Krisztusban hinni, sem nála megmaradni, de benned reménykedünk, te minket is újjá teremthetsz. Szállj meg minket, és világot is, aki most szép vallás lett színed előtt. Világosíts meg, hogy Krisztushoz térjen. Győzz meg, hogy Krisztusban higgyen. Bátoríts, hogy Krisztus kövesse. Erősíts, hogy Krisztushoz ragaszkodjék. Szenteld meg őt és minket mindnyájunkat. Jöjj el, Szentlélek, szállj rám. Amen. Testvérem, most pedig térd el az oltár elé, kézadással és az Úr áldásával felvegyeld evangélikus egyházunkban. Varga virág, részesültél a Szent Keresztségben, és vallásértél Isten színe előtt. Ennek alapján felvesznek téged az evangélikus egyház közösségébe, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Atya, Fiú, Szentlélek Isten áldjon meg és erősítsen meg téged, hogy megállj a hitben mindvégig. Ámen. Testvérem az Úrban, egyházunk rendje szerint ezután te is részesülhetsz az Úr Szent vacsorájában. Intelek is, hogy az Úr Szent asztalához örömmel járulj, Isten igényét húzgód hallgass, a gyülekezet életében testvéri szeretettel vegyél részt, és ne feledkezzél meg az Úr szaváról, légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Amen. És az úrvacsorával most először élhetsz ezen az Isten tiszteleten, a gyülekezet közösségében. És most így készüljünk az úrvacsoravételre a 312-es számú énekkel, amit végig énekelünk.
Thank you.
Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Testvérek, amikor az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Tekintsünk bele abba a tükörbe, amit Isten a 10 parancsolat által tart elénk. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az úrvacsorával élni kívánnak, felállva feleljenek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekezem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen nékünk, ami hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És most csendben vigyük az Úr elé azt, amiben kérjük az Úr szabadítását. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert a bűnösökért halálra adtad egyszülött fiadat, és benne megbékéltetted magaddal a világot. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön örökké.
Thank you.
áldása erősítsen meg minket az igaz hívben, a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjünk el békességgel, semmit se féljünk, az Úr velünk van mindenkor. Amen.
Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvérek, menjünk el, és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között, gyülekezetben, családban, munkahelyen, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Mondjuk a záró imádságot, szeretném a hirdetéseket gyorsan elmondani a testvéreknek. Jövő heti alkalmainkra hívunk mindenkit szeretettel. Kedden 18 órakor női kör lesz, új témát kezdünk a lélek gyümölcsei közül, most a türelem lesz majd előttünk a következő alkalmakon. Csütörtökön 18 órakor bibliaórát tartunk, az útmutató napi igéit fogjuk együtt tanulmányozni. Pénteken nem lesz ifjúsági óra, hiszen fiataljaink az ifi hétvégére mennek, sok áldást kívánunk nektek a szolgálatban is és a részvételben is. Ha még esetleg van a környezetünkben olyan fiatal, aki szeretne menni, szeretlek benneteket, ez lesz az ifi hétvégének a témája, akkor keddig még lehet jelentkezni rá. És jövő vasárnap pedig szeretettel várjuk a testvéreket istentiszteletre és gyerekórára is, és istentisztelet előtt 8:30-kor konfisórát is szeretnénk tartani, hogy aki itthon van, azt várjuk szeretettel a konfirmandusok közül. És amit még szeretnék kiemelni, hogy a 2026. év egyházunkban az éneklés és a hitvallás éve, és külön kaptunk egy felhívást az egyháztól, hogy hordozzuk imádságban a kántoroknak a szolgálatát. Hiszen a lelkész és a kántor azok, akik minden istentiszteleten szolgálatban vannak, és nagyon fontos, hogy imádságos háttér legyen mögöttünk, hogy tényleg Isten szent lelkétől telve tudjunk szolgálni. És még egy dolog, a februári alkalmakról, ami ki van téve a hirdető táblára is, és oda a kisház felé is, készítettem ilyen kis méretű szórólapokat. Ha van a környezet, ezt most a kisvárdaiaknak mondom, ha van a környezetünkben olyan, akit szeretnénk hívni, akkor természetesen a hírlevélből is bátran vigyünk neki. Aki még nem kapott, annak adunk szeretettel a februári hírlevélből, hiszen bizonyságtételek vannak benne, és megszólíthatnak embereket, de vigyünk bátran ezekből a szórólapokból is, hiszen lehet, hogy pont ez kell, hogy valaki, valakinek ott van már a szívében, pont Bogi mesélt, hogy valakit megszólított, és mondta, hogy alig vártam, hogy már megkérdezt, hogy hívsz engem. Tehát nem tudhatjuk, ha ilyet felismerünk, akkor bátran adjuk oda, és hívjuk szeretettel. És legyen áldás a következő hetünkön, akár itt vagyunk, akár másik városban élünk, az Úr áldjon bennünket, és akkor mondjuk el a záró imádságunkat. Igédnek áldását köszönöm, Istenem, add, hogy jó gyümölcsöt teremjen életem. Amen. Áldott hetet kívánok, erős vár a mi Istenünk.